Köszönöm, which is probably the only Hungarian I know.
Ez a szó, a köszönöm, az egyetlen magyar szó, amit ismerek. Köszönöm szépen a kedves fogadtatást, és köszönöm a lehetőséget, hogy részese lehetek az előadásnak. Ma este az internet szabadságáról ejtünk szót, illetve hogy a technológia hogyan is tette ezt a szabadságot lehetővé. Beszélünk arról, manapság hogy néz ki az internet, miből épül föl, és milyen lesz a jövőben. Ezután beszélünk arról, hogy milyen alkalmazások vannak. Lehetséges, hogy az emberek mit használnak. Kezdjük talán azzal, hogy magyarázattal szolgálnék a titulusomra. Az evangélistára hivatkozva, én kezdetben a Google-hoz szegődtem, és akkor azt kérdezték tőlem, hogy milyen titulust szeretnék. Gondolkodtam rajta egy kicsit, és azt mondtam, hogy talán nagy herceg. Ez szép titulus lenne, de aztán valaki azt mondta nekem, hogy az utolsó nagyherceg Ferdinand volt, és meggyilkolták 1914-ben, és ki is robbant az első világháború. Hát úgy gondoltam, talán akkor mégsem ezt kellene választanom. Később azt mondták, tekintettel arra, hogy az elmúlt 30-30 évben mit is csinált, talán a Google evangélistájának kellene nevezni magát, hiszen az internet még nem mindenhol jelent meg a világon, és szeretnénk, ha jobban elterjedne. Éppen ezért munkában ment az első napon, amikor arra gondoltam, hogy talán megszerzem magamnak ezt a regáliát, ezt a titulust, ezt a címgyűjteményt, amit itt lehet látni mögöttem kivételtve, ez tulajdonképpen az egyetemi Balearic Islands egyetemén található beiktatási köpönyeg, és azt hiszem, ez volt talán a legmegfelelőbb, ez volt a legnagyobb lelkesedést tükröző Eric Schmidt ruházatom, és Eric Schmidt, a Google vezérigazgatója készítette ezt a fotót akkor, tehát ekkor informális voltam, most relaxált öltözetet viselek, pusztán csak egy normál három darabos öltönyt viselek. Na, akkor nézzük is meg az internet, hogyan lesz ki manapság. Amennyiben ezt a megbeszélést 10 évvel ezelőtt folytattuk volna, akkor nagyon izgalmas lett volna, és arról beszéltem volna, hogy 22 millió komputer van internetre, hálóra kapcsolva, és 50 ezer felhasználó. Már azonban elmondhatom, több mint 1 milliárd ember használja a hálót a világ minden táján, és mintegy 400 millió, majdnem 400 millió számítógép volt az interneten januárban, 2006 januárjában. Nem tudom, hogy 2007-ben pontosan ez milyen adatot mutat, mert nincs nekünk a legfrissebb adatok, viszont azt mondanám, legalább 500, de inkább 600 millió között lehet a számítógépek száma, amelyek webszolgáltatásokat, informatikai internetprotokoll alapú hang átvitelt nyújtanak. Ezen statisztikai számadatok a laptopokat, notebookokat, desktopokat nem foglalják magukba, amelyek nem folyamatosan online kapcsolatban vannak, hanem időszakosan kapcsolódnak a hálóra. Sőt, tulajdonképpen ugyanezen 10 év alatt valami más is bekövetkezett, ez pedig a mobil készülékek elterjedése a világ minden táján. Becslések szerint mintegy 2,5 milliárd mobil készülék van a világ minden táján használatban. Ezek közül nagyon sok már most is internetre képes. Tehát új készülékek jelentek meg, amelyek a hagyományos internetes készülékekhez csatlakoztak, és ez nagyon nagy hatással lesz arra módra, ahogy majd az internet fejlődik, illetve az alkalmazások, az applikációk fejlődnek, erre majd később vissza fogunk térni. Talán akkor most egy kicsit lépjünk vissza időben, 1969-ig. Az internet elődje az ARPANET névre hallgatott. Ez egy különleges projekt volt, az Amerikai Védelmi Minisztérium szponzorálta, támogatta. Akkor voltam végzős a UCLA Kaliforniai Egyetemen, 69-ben tehát, és én voltam felelős a szoftver megírásáért, elkészítésért, tehát ezen komputer szoftverét készítettük el. Ez egy Sigma 7-es komputer volt, ez volt az első gép, ami az ARPANET-re csatlakozott. Ez a komputer most már múzeumban van, mondták azt is, hogy nekem is oda kellett volna menni, de tulajdonképpen, hogyha előre lépünk 30 évet, amit valójában láthatunk, ez egy nagyon összetett komplex hálózat, amely tulajdonképpen több százezer hálózatból épül föl, és több millió komputerből, számítógépből. Igazából sokat nem lehet látni ezen a képen, csak azt látjuk, hogy nagyobb lett a hálózat, összetettebb lett, komplikáltabb lett, és színesebb is lett egyszerűen. Tehát a mai hálózat sokkal, sokkal nagyobb, mint az elődje volt annak idején, 1969-ben. Nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy hol vannak a felhasználók a hálózaton belül. És tulajdonképpen, hogyha a számadatokat vizsgáljuk, látható, hogy mintegy 389 millió felhasználó van az internet esetében Ázsiában, pusztán csak Ázsiában. Ez nem is kell annyira meglepő legyen, hiszen 56%-a a világ népességének ezen térségen belül lakik, hogyha ide veszük Indiát, Kínát, Indonéziát és egyéb térségbeli országokat. Tehát idővel nyilván ez lesz a legnagyobb populáció, a felhasználók legnépesebb bázisa ott lesz. Természetesen ennek fontos kihatásai lesznek, hiszen a hálózaton felelhető tartalom, annak a nyelvisége, a nyelvi megfogalmazása változni fog a populációra való tekintettel, és a kulturális hatások is természetesen belejátszanak a képbe. Tehát egyre inkább megjelenik majd Ázsia online módon, és menet közben Európa is növekedett, hiszen több ország csatlakozott Európához, és természetesen a populáció népesség Európában is természetes módon növekszik, tehát Európa a második legnagyobb komponense összetevője a nemzetközi felhasználói tábornak a hálózat esetében, a net esetében. Az összes itt felvetett óriási szám hallottan, illetve ennek dacára, a milliárdok dacára, ez pusztán csak 16%-át teszi ki a világ népességének, tehát van még 5,5 milliárd ember, akiket el lehet érni, akiket el kell érni, még mielőtt mindenki online lenne, mindenki csatlakozna. És éppen ezért az internet evangélistájának még mindig kemény feladat lenni, hiszen mindenki számára lehetővé kéne tenni a hozzáférést. Voltak nagyon érdekes technológiák, amelyek alakították az internet alakulását. Befolyással voltak arra, amikor partnerem Robert Kahn és jómagam megkezdtük az internet kifejlesztését 1973-ban, akkor igazából nem tudtuk, hogy milyen új távközlési rendszerek lesznek majd elérhetőek. A tervezés végeztével nagyon szerettük volna az internetet jövőállóvá, jövőbiztossá tenni. Az internetrendszerről az volt az elképzelésünk, úgy tudjon működni, mint bármilyen más új átvitel technikai megoldásra képes tartalom átadó. Az internet protokoll, az IP elképzelésünk szerint, tehát minden működjön, ami biteket szállít A pontból B pontba. Természetesen ennek a működési képessége, a valószínűsége nullánál legyen nagyobb, tehát működőképes legyen. Ez volt az elvárásunk. És nagy megelégedésünkre szolgált ezen hosszú időtávon belül, és az összes új átvételtechnikai megoldás, szatellit műholdas, üvegszálas, koaxkábeles és rádiócsatornás átvételtechnikai megoldások mind-mind képesek voltak, és képesek most is az internet jelek szállítására. Természetesen a megfelelő angol tudás talán szükséges ahhoz, hogy a pólóban látható IP on everything, tehát IP mindenen, mindenhol érthető legyen, de lényeg az, hogy azóta az üzenet, az IP protokoll, az internet protokoll mindenhol működőképes legyen. Volt valami azonban, amit nem teljességgel láttam, még láttunk még, amikor tervezési fázisban voltunk, nem pusztán csak az, hogy az internetes csomag, adatcsomagok nem érdekel, nem érdeklődnek az iránt, hogy milyen módon szállítják őket, de nem is tudják, hogy mit szállítanak. Tehát mindegyik kis csomagocska bitekből tevődik össze. Ezek a bitek lehetnek digitalizált videójelek, audiójelek, vagy pedig egy weblapra utaló link. Tehát ezek csak bitek a csomagtartalma szempontjából. A hálózat abszolút nem tudja, hogy milyen alkalmazás is fut rajta. Az egyetlen dolog, ami tudható applikáció alkalmazás szempontjából, a számítógépek ismerik a végpontokon, hogy milyen információt továbbítanak, hiszen azok generálják a forgalmat, a weblapokat azok hozzák létre, vagy pedig a videós audio jeleket azok továbbítják. Tehát az end-to-end, a végponttól végpontig alapelv hihetetlen fontos jellemzőjévé vált a hálózatnak. Természetesen ez azt tette lehetővé, hogy az új alkalmazások folyamatosan jöhessenek létre, anélkül, hogy bárkinek engedélyezni kellene ezen ötletek kipróbálását. Tehát például, amikor a két alapító, Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin úgy döntött, hogy az egész internetet indexálják, és hát az információt online módon lehetővé teszik, elérhetővé teszik az embernek. Nem tudták, hogy nem kellett elmenni az internet szolgáltatókhoz, engedélyért nem kellett kuncsoroknak, azt mondták, hogy tessék itt az internet, és fel tudták ajánlani szolgáltatásként. Ugyanez volt igaz az összes innovációra, újításra, ami a hálózatban bekövetkezett az elmúlt időszakban. Szeretnénk megőrizni ezt a szabadságot a jövőben is. Az a célunk, hogy az emberek kísérletezzenek az új elképzelésekkel, ötletekkel, tegyik mindezt határok nélkül, és a sikeresek ezek közül nagyon fontos gazdasági elemeivé váltak a hálózatnak, vagy pedig nagyon fontos információs forrásokká, vagy szolgáltatás forrásokká váltak a hálózaton belül. Természetesen, hogyha sikerül megőrizni ezt a semlegességet, a neutralitást, akkor az összes új felhasználó elvileg bármelyik alkalmazáshoz hozzá tud férni, és kipróbálhatja, hozzáférhet. Ez talán a legfontosabb üzenete a ma esti előadásnak. Meg kell őrizni a nyitott mi voltát, illetve a hozzáférés szabadságát, a kísérletezés szabadságát, hogy a gazdasági gépezet továbbra is dübörökessen. Más technológiák, amelyek a hálózatot alakítják, például a rádió, vagy pedig a mobilitást, tehát az emberek ugye mobilon közlekedhetnek, és folyamatosan kapcsolódhatnak a hálózathoz, drót nélküli kapcsolattal, vezeték nélküli kapcsolattal, vagy pedig, hogy bekábelezzék az otthonokat, adott esetben az irodaépületeket, vagy pedig az óceánok alatti nagy kábelekkel nagyon gyors szolgáltatást és hozzáférést lehet biztosítani. A hálózatot úgy tervezték 1973-ban, hogy 77-ben nekem magamnak döntést kellett hozni, mekkora is legyen az a hálózat. Ekkor érkeztünk egy döntési ponthoz. Hány termináció, hány végpont lehet ott a hálózaton belül? Ne felejtsük el, ez egy kísérlet volt. Nem tudtuk, hogy működőképes lesz-e. Tehát egy éves vitatkozás után, amikor még mindig a Védelmi Minisztériumnál dolgoztam, nem tudtam meggyőzni a mérnököket, hogy végig döntsenek, és azt mondtam, hogy hát figyeljetek ide, ez pusztán csak egy kísérlet. Mindenképpen szükség van a végpontokra, a terminációkra. Legyen tehát egy 32 bites címzési lista, ez összesen 4,9 milliárd terminációra, tehát végpontra elég. Ne felejtsük el, kísérlet volt. Ezt csináltuk tehát 77-ben 32 bites csomag, és ezt használjuk ma is. Ez az IP, azon belül is a 4-es verzió. Nos hát, 30 évvel később még mindig ez működik, és rájöttünk, hogy több mint 4,9 milliárd ember van a Földön. Másodszorban ezek az emberek több mint egy készülékkel rendelkeznek, fajlagosan egyfőre vetítve, amelyeket internetre lehet kapcsolni, tehát a 4,9 milliárd cím nem lesz elég. Tehát, mivel egyre többen támogatjuk az internetet, most már láthatjuk, az IP 6-os verziójára térünk át, még mielőtt elkezdjük, hogy az 5-össel mi történt, az 5-ös kísérlet volt, nem működött, tehát áttértünk ott a 6-osra. Ez már 128 bittel rendelkezik, hogyha az aritmetikát a matematikai számítást elvégezzük. Ez 37-re emelve annak a számnak a 37. több trillióra vetíthető címadatát adja ki. Minden elektron tulajdonképpen az saját web page-ével rendelkezett weboldalval, ez olyan hatalmas nagy szám. És valaki a Caltech-től annak idején küldött nekem egy e-mailt, Dr. Cerf, ön őrült, hiszen sokkal több elektron van az univerzumban. Tehát 50-szeresen tévedett, mert minden elektron nem tud saját weblapot létesíteni, ezt már nem mondom. Mindenesetre nagy halmazról beszélünk, és kitart addig, amíg én élek, sőt, aztán egyetlen valaki más csak a problémája lesz. Egyenlőre tehát az IP 6-os verzióját szeretnénk működőképesre tenni, és végül a széles sáv egyre inkább elérhetővé válik. Azt hiszem, hogy közül sokan úgy érzik, hogy még nem eléggé elérhető, vagy nem mindenhol, de a széles sáv nagy többségében manapság aszimmetrikus. Adatokat le lehet hívni, le lehet szívni az adatról, letölteni, gyorsabban, mint hogy feltöltjük. Ez nagyon furcsa helyzetekre vezet. kiváló minőségű videót tudok letölteni, mert magas az adatátvételi sebesség, de nem tudom elküldeni. Tehát amikor videokonferenciát tartok egy baráttal, mind a ketten rossz minőségű videót kapunk, mert hiszen nem tudunk elég gyorsan küldeni képet, bár fogadni tudnánk. Tehát az egyik kedvenc vita témám az internet szolgáltatókkal és a távközlési cégekkel, hogy szimmetrikus széles sávra van szükség a fogyasztói világban, csak úgy, mint hogy ez az üzleti világban, üzleti szektorban már megvalósul. Nagyon érdekes gazdasági és társadalmi hatásai is vannak az internetre, erről szeretnék beszélni. A történelem során először az információ fogyasztói, ugyanakkor az információ alkotói, termelői is, hiszen mindenkinek van digitális kamerája, digitális mobiltelefonja, kamerával felszerelt mobilja, megvan az a képességünk, hogy szöveget írunk, saját blogokat írunk, e-maileket küldünk, e-maileket hozunk létre csoportszinten, szétküldjük. Tehát az információ gyártója, előállítója és fogyasztója eltűnik a határ közöttük, nem úgy, mint korábban, amikor a műsor szórás egyértelműen meghúzta ezeket a határokat. A második dolog az, hogy a világ az internetes hálózatra rázódítja az információt. Ha valaki egy Google keresést végez, döbbenetes, hogy az információ ott van, mindig ott van, tehát valaki ezt az információt már feltette. Meg akarja osztani másokkal. És ez talán a legdemokratikusabb típus az információs hozzáférésnek, ami a világ történetében bármikor is létezett, sőt, az internetes társadalom azzal a mottóval rendelkezik, hogy internet mindenki. Hát tudjuk, hogy még nem mindenki, tudjuk, hogy 5,5 milliárd ember még elérendő, de akik már online vannak, akik már benne vannak a hálózatban, minden információt meg tudják osztani társaikkal. Ez a technológia új lehetőségeket hoz létre, oktatás, tanítás terén is. Nagyon sokat lehet a virtuális környezetekben tehát elérni. Korábban ezen alkalmazások nem voltak lehetőség. Üzleti modelleket is átalakítja. Nagyon egyszerű példa, hogy milyen drámai módon változtatja a világot. Kicsit talán gondolkodjunk abban, hogy van egy digitális raktározás, mint fogalmas digitális átvitel. Manapság nagyon nagy sebességgel lehet rákapcsolódni az internetre, olyan pénzekért, mint például 50 vagy 100 dollár nagyságrendért. Ezek havi díjak, amelyek másodpercenként több 10 megabitet tudnak továbbítani. Persze tárkapacitást is lehet vásárolni, mint például otthon lehet használni. Nagyon kevés pénzért. Erre is mondok egy példát. Vásároltam egy terabájtot, 1 trillió bájtnyi tárkapacitás, 1000 dollárért vettem fél éve, és ma együtt ebédeltem a Magyar Telekom vezetőjével, és azt mondták nekem, az egyik partner 300 dollárért vásárolt 1 terabájtnyi memóriát. Tehát úgy éreztem, hogy fél évvel ezelőtt túlárazták azt a terméket nekem. 1979-ben 10 millió terabájtnyit vásároltam, 1000 dollárért, amerikai dollárt, nagyon izgatott voltam akkor, és akkor arra gondoltam, mi történt volna, hogyha 1 terabájtnyi memóriát 79-ben vásároltam volna. Hát, hogyha az ember kiszámolja, ez 100 millió dollárt ért volna annak idején. Hát 1979-ben nem volt még 100 millió dollárom, de ha lett volna, akkor feleségem akkor sem engedte volna meg, hogy 1 terabájtnyi memóriát költsem el. Mára azonban memóriát lehet vásárolni, és hozzáférést lehet vásárolni az internethez, meglehetősen alacsony pénzért, alacsony árakon. Mit is jelent mindez? Hát tételezzük föl, hogy egy olyan boltot szeretnénk létrehozni, ami zenei CD-ket árul, és mondjuk 1 milliót akarunk készleten tartani. Rengeteg különböző CD, régi és új zenékkel együtt. Tehát megépítjük ezt a boltot a raktárral együtt, ez rengeteg pénz, mert sok helyre van szükség, és hogyha nagyobb piacokat is el akarunk érni, akkor egy újabb raktárat és egy újabb boltot kell építenünk. Nagyon gyorsan rá lehet jönni, hogy ez nem gazdaságos. A valós világban ilyen nagy készlettel boltokat létrehozni, képíteni. Tehát az ember inkább az internethez fordul. És azt az 1 millió CD-t online módon tesszük elérhetővé. Nem kerül túl sokba az információ tárolása, éppen erről beszéltünk az imént, és az információ online továbbítása a hálózatra sem kerül túl sokba. Az Apple erre rájött, és pontosan ezért van olyan terméke, hogy iTunes. Az emberek letörtik a zenét, és bármikor lejátszák, amikor kedvük szotjan rá. Ez megváltoztatja a gazdasági mechanizmusokat, és nagyon sok üzletágban, üzletterületen ezt látjuk, hogy a disztribúció költsége, amikor már nem fizikailag kell, hanem online módon lehet a disztribúciót megoldani, teljességgel megváltoztatja az üzleti modelleket. Az embereket tehát ezek az új üzleti lehetőségek izgatják, felfedezik a bennük rejlő lehetőséget, hiszen az online digitális világ valósággá válik. Amikor 1 milliárd embert a hálózaton belül összekapcsolunk. Ezek közül persze lesz olyan egy pár, akik nem jó emberek, és problémákat akarnak hozni, vírusokat, wormokat dolgoznak, írnak, spameket küldenek, kéretlen leveleket, csak mint a telefon és a postai küldények esetében is. Tehát van egy olyan probléma az interneten, ami a valós világban más médiumok esetében is volt, van. Meg kell határozni tehát, hogy mely dolgok lesznek az elfogadhatatlanok, mely társadalmi gyakorlat nem elfogadható, illetve hol szeretnénk, mivel szeretnénk az embereket büntetni a nem megfelelő magatartás formákért, és éppen ezért globális szinten kell döntést hozni. Az internet tényleg globális e tekintetben is. Két dologról szeretnék még beszélni, innováció, illetve a hálózat határai, és nagyon fontos a hálózat az a aspektusa is, hogy legyen lokális, helyi vonatkozása is, tehát a szolgáltatások a kultúrákra, országokra specifikusan megjelenhessenek a helyi országhatárokon, helyi területeken belül. Például Google szolgáltatásait nagyon szívesen nyújtja magyarul, hiszen ez lenne itt a természetes folyamat, és ugyanezt szeretnénk Brazíliában, portugálon nyújtani, mert ott az lenne a természetes helyi nyelven. Tehát párhuzamosan gondolkodunk a globalizációban, illetve a lokalizációban, tehát a helyi országos szinten történő szolgáltatásokra. A mobilokról már beszéltem, és még egy dolgot talán említenék ezzel kapcsolatban. Hát egyfelől ilyen kis készülék, a kis eszközök léteznek, amelyek programozhatóak. Olyanok, mint kis befogadó egységek, amelyek valami újat várnak. Azt várják, hogy valami újat kapjanak, új információt, új szolgáltatást. Egész biztos, hogy az SMS-t, a szöveges üzenetet nagyon sokan használták. Ezt mi a Google-nál egyfajta módozatnak tartjuk arra, hogy a search engine-t, a keresőnket el lehessen érni. Természetesen ezekkel lehet fizetni, különböző alkalmazásokra lehet őket használni, de van egy nagy kihívás, a kihívás az, hogy nagyon kicsi a képernyője. Olyan, mint egy 1929-es televízió. Attól függ, hogy hol vagyunk, az adat letöltési sebesség változik, és limitált, illetve az egészen pici kis törtékre van méretezve a billentyűzete is pici ujjakkal. Tehát nagy kihívás az olyan szoftver megtervezése, ami könnyen használhatóvá teszi a hálózatot ilyen kis készüléken is. Azt hiszem, azonban nem értünk még ezzel sem a folyamat végére, hiszen ezen eszközök is fogadhatnak jeleket, GPS-t, tehát pozícionáló hely meghatározó rendszerekről, vagy Galileo műholdról, tehát tudja a készülék, hogy hol van. És hogyha a telefonról egy internetre kapcsolt komputert hívunk föl, és azt kérdezzük, hogy hol van a legközelebbi kórház, miközben ezt a kérdést feltesszük, és digitális jelek kialakítják át a hangunkat, és elküldi mindezt egy szövegfelismerő szoftveren keresztül a komputerre. Ez az eszköz adottként elküldi azt is, hogy itt vagyok, pozíció meghatározás. Tehát azt kérdezem, hogy hol van a következő kórház, és ugyanakkor elküldi jelet a készülék, hogy hol vagyunk. Ez az eszköz meg tudja jeleníteni a választ térképes formában. Sőt, van ilyen alkalmazás a mobil készülékekre és desktop, illetve laptop komputerekre is. Tehát éppen ezért az információt vizuálisan lehet indexálni, az emberek tudják pontosan, mi és hol történik. Ez a fajta információ egyre nagyobb értékkel bír, hiszen a mobilt használó emberek Szeretnék tudni, hogy mi is folyik körülöttük, hova mehetnek most. Hol vannak a barátok? Láthatom őket? Vajon a kis térképes megjelenítéssel? Felhívhatom? Hello, sziasztok, találkozunk-e a bárban? Tehát a földrajzi meghatározás geolokációs alkalmazások nagyon népszerűek, és tulajdonképpen az egyik legnépszerűbb szolgáltatás az interneten, a Google Earth, ami tulajdonképpen az egész világ térképét jelenti, jeleníti meg, és mintha az űrből ülnénk rá, közelítünk rá, zoomolunk egy tetszőlegesen kiválasztott területre. Én most akkor inkább Észak-Virginiát választanám leginkább, mert ott lakom, az USA-ban, Egyesült Államokban. Ez egy meglehetősen iparosodott környék. Természetesen a high-tech, az autógyártás, bankok, éttermek. Szerettem volna ezt itt megmutatni, mert ezáltal bemutatható az egyik olyan szolgáltatás, ahogy a Google Earth a filozófiánkat jeleníti meg. A filozófiánk az, hogy mi megteremtjük az infrastruktúrát, és lehetővé tesszük másoknak, hogy ezt használják, tehát bemutatassák saját tudásokat, ami nekünk nincs meg, ami az ő tudásuk, ő képességük. Ez lehet, hogy nem lesz nagyon látható, de a következő dia rengeteg szöveget tartalmaz. Minden egyes látható épülettel kapcsolatban van egy kis szöveg, és hogyha rákattintunk a szövegre, ami mondjuk a bank neve, az étterem neve, a bolt neve, akkor megjelenik egy úgynevezett pop-up felugró ablakocska, és elmondja, hogy a területen milyen telefonszámon érhető el az étterem, és így tovább. Ez az információ tulajdonképpen a Google Earth közösségtől származik, azon emberektől, akik tudják a válaszokat az olyan kérdések, hogy mi van abban az épületben. Mi nem tudjuk, de megengedjük nekik, lehetővé tesszük nekik, hogy ezt az információt megosszák a világ többi tagján élőkkel. Tehát a Google Earth platform szándékosan úgy került megtervezésre, hogy más emberek, akiknek van geolokációs, földrajzi specifikált információk, rá tudják tölteni a saját információkat. A Google Earth kiválóan példázza a Google filozófiáját, az információ online módon álljon rendelkezésre. A book search, a könyvkereső egy másik jó példa erre. Tudjuk, hogy nagyon sok információ még mindig papír alapon van eltárolva, még nem került át online médiára. Tudjuk azt is, hogy nagyon nagy értéket képvisel az embereknek, hogyha meg tudnak kutatni ezt az információt, fel tudnak fedezni, hogy ez az információ ebben is ebben a könyvben található meg. Természetesen ezzel kapcsolatban vannak még nyitott kérdések, megpróbáljuk nyújtani ezt a szolgáltatást, de most egészen óvatosan, akkuratosan fogalmaznék, megkülönböztetjük azt, hogy tudjuk, mi van a könyvben, és lekereshető legyen az információ, vagy pedig, hogy az információt online módon elérhetővé is tesszük. Ez két külön dolog. Tudni azt, hogy van a könyv, és hogy benne van az információ, és hogy a könyvről információt adunk valakinek, az nem ugyanaz, mint hogy a könyv tartalmát is online módon elérhetővé tesszük. Ez két teljesen külön dolog. Nekünk elsődlegesen az első terület az érdeklődési körünk, tehát hogy az emberek tudjanak erről a könyvről, hogy hol található meg. Ez a könyv indexálás. Vannak érvek, hogy vajon korrekt megoldása az, hogy lemásoljuk a könyvet az index létrehozása céljából, és megosztjuk azt az információt, hogy létezik ez a könyv, és talán egy-két mondatot mutatunk is a könyvből, ahol ez a keresett szó található, hogy mégis kontextusban, szövegkörnyezetben láthassa az ember, hogy hogyan is szerepel ott a keresett szó. Vannak viták, hogy ez legitim felhasználása vagy nem. A Google szerint igen, bizonyos könyvkiadók szerint nem. Tulajdonképpen nagyon sokan egyre inkább azt látjuk, hogy ezek az új online digitális környezeti elemek eltérnek egymástól, eltérnek a szerzői jogok történelmi hagyományaitól, ahol duplikáció a könyv lemásolása, fizikai lemásolása, vagy a CD másolása, vagy a DVD másolása külön-külön kategóriát jelent. Tehát az online környezetettől eltér, a gazdasági vetületei eltérnek. Nyilván a duplikálás, a másolás könnyű mi volt a, és a disztribúció könnyű mi volt a könnyűsége is eltér. Tehát a Stanford Egyetemen egy professzor, Lawrence Lessing, felfedezte az úgynevezett kreatív megjegyzéseket, Creative Commons, ez egy új kezdeményezés a szerzői jogok mellett, vagy az alásorolva, ami sokkal nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a legyártott anyagok, legyen a zene, vagy videó, képek, vagy szöveg felhasználásával kapcsolatban. Ezen kreatív hozzáfűzések, megjegyzések, tehát ízszerűbbé teszik a szerzői jogvédelem értelmezését egy online környezetben is. És végül szerettem volna a technológiákkal kapcsolatban, az újonnan felmerülő technológiákkal kapcsolatban említeni, ami az információk szétosztása, disztribúcióját teszik könnyebbé. Nem tudom, hogy az angol nevek ismerősek-e a magyar környezetben, de angolul a BitTorrent erre jó példa. Ez egy olyan alkalmazás, ami két fél között létesít kapcsolatot, tehát az online PC kapcsolattal rendelkezők megoszthatják egymással a PC-kön lévő információt, tartalmat. Nagyon sokszor ezen BitTorrent protokollokat arra használják, hogy illegálisan adjanak át mozifilmeket egymásnak, de szeretném itt is megkülönböztetni a technológiai lehetőséget, ami a megosztást lehetővé teszi hatékony módon, az azzal történő visszaéléstől. Nem erre szolgált volna annak idején a technológia, ez két teljesen külön dolog. A média sokáig összekeverte a technológiát a technológiával való visszaéléssel. A BitTorrentnál azt mondták, ez rossz dolog. Egy pár év távlatában rájöttek, hogy mennyire gazdaságos megoldás a digitális információ megosztása, és most már a technológiák a BitTorrent esetében legitim mozgásteret nyernek, tehát a média is így cseréli egymással az információt, általában kódolva, és meg kell vásárolni a kódot, amivel ki lehet kódolni, ez már sokkal kevésbé drága egyébként, mint például a 32 mm-es filmek fizikai másolása. Most pedig áttérnék még egy pár érdekes dologra. Nagyon meglepődtem, amikor rájöttem, hogy milyen eszközök jelennek meg az internet vonzatában, mint például a frigiderek, a hűtőgépek, vagy pedig a képkeretek, vagy a telefonok, ami az úgynevezett Voice over IP internet protokollon keresztül történő hang továbbítást teszi lehetővé. Itt középen ez a kép nagyon meglepett. Ez a fiatalember az óceánon szörfölt, hullámlovas volt, San Diego, Kaliforniában, és úgy döntött, hogyha van laptopja, amit beépít a szörfdeszkába, miközben a következő nagy hullámra vár, az interneten tud szörfölgetni. Barangolni. Tehát laptopot épített a deszkájába, a szörfdeszkába, rátett egy wifi rádiókapcsolatot, és most pedig eladja termékként, tehát lehet szörfölni az interneten, miközben várunk a következő nagy hullámra, hogy azt is meglovagoljuk, szörföljünk. Úgy gondolom, hogy több milliárd eszköz jelenik az interneten, több eszköz lesz, mint ahány ember a hálózaton. Önök és mi 12 több tucat eszközzel rendelkezünk otthon, az irodában, a gépkocsiban, ami itt lóg esetleg a testünkre erősítve. Tehát, hogyha elvégezzük a matematikai számításainkat, manapság 6,5 milliárd ember, mondjuk 20-30 eszköz fejenként, hát ez elég nagy számot eredményez, és így valóban az IP 6-os verzióját érdemes kifejleszteni. Nagyon sok ilyen eszköz online-ban már működik, amikor elmegyek egy szállodai szobába, ott vannak a webtelevíziók, a kis billentyűkkel, az infra távirányítókkal, interfészekkel, de gondolkodtam azon, hogy milyen lenne, amikor a frigider rácsatlakozik a hálózatra. Ilyen termékeket is lehet már kapni. Folyadékkristályos kijelző van a hűtőgép ajtaján, érintőképernyővel, és most már lehet kommunikálni ezen keresztül a többi családtaggal. Nem mágnessel rögzítjük a kis sárga cédulát a frigiderre, helyette e-mailt küldünk, vagy blogozzuk az ügyfeleket, illetve adott esetben a családtagokat. Tehát érdemes azon gondolkodni, mi történik akkor, hogyha a frigider tudná, hogy pontosan mi van benne. Ez is előfordulhat, hogyha mikrocsipeket teszünk az élelmiszerek kiszerelésére, dobozaira, és akkor az információ eljut, az információt berakjuk a dobozt, és a hűtőgép tudja, hogy mit kaptunk bele. Hát az ember mondjuk dolgozik, az interneten pedig közben barangol a hűtőgép, és olyan recepteket keres, hogy megmondhassa nekünk, mit lehet készíteni azon alkotón anyagból, ami éppen benne van a frigiderben. Hazamegyünk, és akkor ott vannak a receptek, hogy mit tudunk összeütni a frigider tartalmából. Lehetnek más forgatókönyvek is, például vakációzunk, valahol nyaralunk, és a mobilra érkezik egy SMS, amit a hűtőgépünk küld. És azt mondja, hogy nem tudom, hogy mennyi tej van bennem, de 3 héttel ezelőtt került be a hűtőbe, és most már saját lábán jár.
Now there's a really bad problem here.
Van ezzel egy igen probléma ezzel kapcsolatban, mert a japánok felfedezték az internetes fürdőszobai mérleget. Amikor rálépünk a mérlegre, akkor azonnal súlyok, mert tudja, hogy melyik családtag lépett rá, és az információt elküldi az orvosnak, és akkor ez azonnal az orvosi kartonjainkon megjelenik. Ez talán még oké, és ez egyenben van. Viszont a frigider ugyanarra a hálózatra csatlakozik, képzeljük csak el. És amikor hazamegyünk, akkor diétás recepteket lát a túlsúlyos családtag. Vagy lehet, hogy nem nyílik ki. Nos, nincsen időm arra, hogy a többi érdekes lehetséges alkalmazásokról beszéljek, amelyek mind felmerülhetnek egy ilyen környezetben, talán majd a kérdés-válaszok alatt, de most lépjünk tovább, még egy pár dolgot szeretnék megosztani önökkel. Először is ismételten hangsúlyoznám, hogy a felhasználók most már átveszik az irányító szerepet. Annak értelme, hogy mit is csinálnak a hálózattal kapcsolatban. Tehát nem pusztán csak befogadók információ befogadói, hanem ők kontrollálják azt, hogy milyen információt szeretnének kapni, mi érdekli őket, és interaktív kapcsolatban vannak a médiummal, nem passzívan ülnek egy monitor mögött. Kihasználják azt, hogy online módon csatlakoznak, és a cégek erre rájönnek. Például a FedEx, amely 24 órán belül szállít bárhova, bármikor, ha felmegyünk a hálózatra, meg tudja mondani, hogy mikor és hol látták az általunk elküldött csomagot. Nem mondják, hogy most hol van, mert azt nem tudják, de azt tudják, hogy legutóbb hol látták, hol tudtak róla legutóbb. És ez fontos információ, mert tudjuk, hogy legalább valameddig eljutott. Tehát ez a fajta lehetőség, hogy online módon az információt bármikor megkaphassuk, szemben azzal, hogy majd valamikor irodai időben felhívnak és elmondják nekünk. Ez egy jó példa arra, hogy felhasználó orientált magatartásformát öltenek a vállalatok. Beszéltünk ugye arról, hogy a felhasználó fogyasztók az információ fogyasztói egyszer, mint generálják és létre is hozzák az információt, és ez nagyon lényeges az interneten, mert az emberek egymást is a társadalmi hálózatokon belül, legyen az Facebook, vagy MySpace, vagy Google Groups, nyilván tartják, felfedezik, sőt, vannak az online játékok, a Warcraft, tehát a hadjátékok, vagy bármi. Ezek ilyen szerepjátékok, az emberek ezen keresztül megismerik egymást, felfedezik egymást, tehát egyfajta társadalmi fejlődést is lehetővé tesz az online környezet, ami korábban nem volt lehetséges. Túl sok időm már nincsen, nem tudok mindenről beszélni, de azt szeretném elmondani, hogy az online környezetben a biztonság kimondottan nagyon-nagyon fontossá válik, mert egyre inkább függünk ezen hálózattól, legyen az üzleti tevékenység, vagy magánjellegű tevékenység, vagy kapcsolattartás a kormányhivatalokkal. Nagyon fontos, hogy mindez megbízható módon, bizalmas módon tudjon működni. Itt van egy lista azon lehetséges kérdésekre, amelyeket a kutatók még nem tudtak teljességgel megválaszolni, legalábbis 100%-os biztonsággal nem adhatnak erre választ. Nagyon sok kutatást, fejlesztést kell még tehát végezni, hogy a hálózat még megbízhatóbb legyen, és ha bárki adott esetben doktori disszertációja ezt témakört akart választani, hát nagyon sok van etéren, még akkor is, hogyha a hálózatot 30 évvel ezelőtt terveztünk, nagyon sok megválaszolatlan kérdés vár még válaszra. Egy másik dolog, ami nagyon fontos, ahogy ezt a Google-nál mi megtanultuk, a tárgyak, témák megkeresése, lekeresése nehéz, mert általában az emberek szavakat keresnek, de nem tudjuk, hogy a szó jelentése mögött mi van. Tehát olyan dolgokat keresünk, ami passzol szó alapján, ez a szintaktikus egyeztetés, és hogyha ki tudjuk fejezni, mire is gondolunk a szavakon belül, akkor a komputer sokkal jobb dolgot, jobb munkát tudna végezni az információ kidobásával, megtalálásával, tehát releváns információkat tudnák megjeleníteni. Erről azonban még nincsen technológia, hogy a szemantikát megfelelő módon tudjuk megjeleníteni. Erről az ábráról sem tudok nagyon részletesen beszélni, de az mindenképpen fontos. Fontos azt látni, hogy tovább kell még fejleszteni a különböző terminológiai kifejezések mögött meghúzódó jelentést, annak a közös értelmezését. Az általános információs környezettel, internetes környezettel kapcsolatban nagyon fontos az információ annak kezelése. Azt mondják, hogy az információ hatalom, a tudás hatalom. Ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert valami kimarad, az információ megosztása jelenti a hatalmat. Hogyha az ember tudós, akkor ezt azonnal elfogadja, azonnal érti, mert az információ megosztása adatbázisok formájában a tudományos világon belül, ami lehetővé teszi a kutatónak azt, hogy lássa, mit fedeznek már fel a világ más táján, ez hatalmas módon meglökte a tudomány fejlődését. Ez igaz az űrkutatásban, az orvosi kutatásban, bármelyik tudományákban, tehát az információ megosztása a nagyhatalmat képviselő tevékenység. Hiszen tudjuk, hogy az információ megosztása valóban információ, hogyha valamit tudunk, és ezt továbbadjuk, akkor ezt mind tudni fogjuk. És ez hatalmas lehetőség, ezt korábban sosem tudtuk még elérni, most az interneten lehetővé vált. A nyitott hozzáférés tehát az információhoz való hozzáférés lehetővé tétele hatalmas nagy adottság, és azt hiszem, ezt mindenképpen ki kell használni, sőt támogatni kell, elő kell segíteni, és a Google nagyon nagy mértékben elkötelezte magát ezen képesség kifejlesztése mellett. Most pedig a bolygóközi internetről beszélnék pár szóban, tudom, hogy rohan az idő. Először is arról beszélnék, ez nem Google projekt. Tehát senki ne távozzon úgy innen a stúdióból, hogy arról beszélnek, hogy Google üzleti terve miszerint átveszi a naprendszert, megkódítja. Nem erről van szó. Ez egy projekt, amin régen dolgozom, Pasadena, Kaliforniában létezik a Jet Propulsion. Kalifornia, itt van a NASA, az űrügynökség. Sokat dolgoztunk együtt velük, a műholdakért, az érzékelők, a szenzorok összehangolásával. Nagyon érdekel minket a szomszédunk, a Mars bolygó. A Marsra olyan hálózatot küldtünk el, egy olyan 7 méteres antennával kommunikáltunk a Marsot megkerülő űrjárművel, sőt, adott esetben a bolygó esetében, Mars esetében 97-ben landolt a Marsjáró, a Pathfinder. Ezek általában 150 kg-os berendezések voltak, kettő is volt ebből, már régóta működnek, 2004 eleje óta működnek. El kell mondanom, hogy eredeti tervek szerint 90 napig tartott volna egy ilyen misszió, egy ilyen küldetés. Most már több mint 3 éve működnek a marsjárók. Ez a komplikáltabb áttekintése a marsjárónak, és nem fog minden részről beszélni külön, de szeretném felhívni a figyelmet ezekre a nagy fekete szárny képződményekre. Ezek a napelemek, nappanelek. Ezek alakítják át a nap energiát, elektromos energiával, ami aztán feltölti persze az akkumulátorokat. Azt vártuk volna, hogy nagyon hamar beporosodnak a napelemek, és előbb-utóbb lemerül az akkumulátor, nincs töltés, és egy marsi éjszaka után aztán nem tud ismét életre kelni, de az történt, hogy érdekes módon a panelek tisztábbak, mint ahogy ezt vártuk volna. Nos, én azt hiszem, hogy valaki van ott, aki éjszakánta bizony, egy kicsit lepucolja a portörlővel, de videófelvétel nincs még az életről. De van egy valószínűbb magyarázat is erre. Vannak is szélörvények. Ezek a porörvények egyszerűen lefújják a napelemekről a port, és ez látható is a irányító központban. Amikor bekövetkezik ez a kis örvény, ez a kis szél, akkor hirtelen megugrik a töltöttségi szint, és gyorsabban sikerül feltölteni az akkumulátort, ezért működnek már ilyen régóta a marsjárók. Vannak a különböző Mars körül keringő szondák, mint például a Mars Express, egy európai, vagy pedig a NASA verzió, az Odyssey, és rájöttünk, hogy ezek nagyon hasznosak egy olyan szempontból is, amire nem is számítottunk korábban. Általában ugye az a cél, hogy feltérképezzék a Mars területét, hogy hova is tegyük le a következő marsjárót. De valójában van közöttük kommunikáció, számítástechnikai kapcsolat, és memóriájuk is van. És amikor az adatátviteli rendszer a marsjáróról nem működött, nem tudta közvetlenül átadni a hálózatnak az információt, átprogramoztuk a marsjárókat, hogy az adatokat a stacionális módon keringő űrhajókra, illetve űrállomásokra. További csak, és aztán később, amikor megfelelő pozícióba kerülnek, akkor azok tovább küldik a Föld felé. Ez a folyamat az eltárolás és továbbítás. Store és forward, és pontosan ennek alapján működik az internet is. Eltárolás, továbbítás. Felmerült a kérdés, hogy miért is ne szabványosítsuk az űr kommunikáció megoldását, módszerét az internet alapján. Nos, hát rövidre fogva, az internet protokollok kiválóan működnek egy űrhajó esetében is, űrhajó esetében, jól működik természetesen a Mars felületén is, mint hogy a Földön is. Viszont a bolygóközi távolságokat nem tudnak áthidalni. Különböző okai vannak ennek. A két egyszerűbb oka, hogy ezen planéták, bolygók tényleg nagyon messze vannak egymástól. És fénysebességnél és 40 percig utazhat oda-vissza az információ Mars és a Föld között. El tudják ezt képzelni? Az internet szervezése, megnyomik az Enter gombot, és 40 percig várok, míg jön valami válasz. Jó, persze, bizonyos hálózatok itt is rendelkeznek ilyen paraméterekkel, de valójában ez nem jó az internetes protokoll esetében. Sőt, ráadásul az eltérő orbitális mozgások. Egyszer csak eltűnnek a bolygók, és nem tudunk velük beszélni, kommunikálni, még meg nem jelennek a másik oldalon. Tehát egy új protokollt kellett kidolgoznunk, ez az interplanetáris bolygóközi hálózati protokoll, és ezt jelenleg a Földön teszteljük, bizonyos katonai környezetekben is, robusztus környezetekben próbáljuk, valamint civil alkalmazásokat is tesztelünk. Reméljük, hogy ennek következtében az új űrutazások esetén, amikor más bolygókat is megszondázunk, akkor ezen berendezések már a standard protokollokkal lesznek felszerelve, hiszen egy platformot már használtunk egy bizonyos bolygóközi küldetésre, és ha az a jármű még mindig működik, akkor lehet, hogy ezt más missziók, más küldetések esetében is fel tudjuk használni. Persze csak akkor működik, akkor lehet felhasználni nyert információkat, hogyha a standardek, a szabványok működnek, adott esetben tehát ezeket az űrben nagyszerűen lehet használni, és nem lehetőleg ezen évtized végére már két planetáris, két bolygón működő, a Marson és a Földön működő szabványok alapján működik az internet, és minél több bolygót hódítunk meg, fedezünk fel, annál több pólusra válik az internet. Nos, hát ez lett volna az előadásom vége. Köszönöm szépen, egy kicsit túlcsúszhattam a megadott idő határon, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.